Volt egy olyan mondata itt a közönség találkozó során, hogy jó volt elmerülni a Bolyaiakban. Hogyan kezdődik egy ilyen elmerülés? Hogyan indul el ilyenkor a dokumentumfilmes? Tudja az irányt? Körvonalaz egyáltalán magának egy irányt, hogy ebből a két hatalmas személyiségből tulajdonképpen mit mutasson be?
Nem, szerintem lehet így is kétségtelenül, de akkor egy lajstrommá vagy felsorolássá válik. Én azt szeretem, hogy legyen benne az a folyamat, ahogyan én mondjuk úgy, hogy megismertem. A saját tévedéseimmel, kevés tudásommal és így tovább, mert az emberek többsége maximum ezen a színvonalon van, de tágíthatja, értelmezheti, utána járhat. Tehát, hogyha érdekli, akkor kap hozzá fogózkodókat. Természetesen a dokumentumfilm készítéshez is kellenek azért támogatások, a mindenféle kiadások, utazások, szállások és egyebek után még maga a honoráriumokra is. És még amikor ezt a filmet csináltuk, szerintem még az is istenesebb állapot volt, mint ami azóta jött, mert olyan adminisztratív terheket tettek rá, hogy az ember esze megáll. Csak az számít, hogy előzetesen leadni a helyszíneket, a szereplőket, szinte a dialógusokig, mint egy játékfilmben. Olyan munkálatok kellenek, több mint 120 oldal beadvány. Na most ez az én életem során csak itt és most következett be, és az én kortársaimnak is a java része nem így dolgozott eddig. Valamicskét tudtam, de hát azt nem merném tudásnak nevezni. Voltak információim, voltak olvasmányaim, de azt se szerettem volna, hogy én erre előzetesen felkészülök, és akkor kvázi számon kérek, mint egy detektív másokat. Pont fordítva van, ők tiszteltek meg sorsanalízisekkel és tudományos ismeretterjesztéssel, hogy törekedtek arra, hogy valamit én is megértsek belőle, és általam ugye talán a nézők is.
Közben a kíváncsiságát felkeltették azért, tehát azért csak elkezdett közben.
Megvolt, persze, hát különben hát nyilvánvalóan, akkor csinálhattam volna
ezt. Tudás vágyát.
Hát nem feltétlenül tudás, mert ezt már nyilvánvaló, hogy nem kamatoztatja az ember, nem. Ez az adósság cím, ez nagyon jól lefedi, hogy én tényleg úgy éreztem, hogy adós vagyok. Hogy jártam ebbe az iskolába, és még sincs kimunkálva ez a fajta lehetőség, hogy valamivel többet sejtsünk ezekről a nem mindennapi emberekről.
Gondolom segítsége is volt azért, hiszen ezt a filmen is láthattuk, hogy komoly szakemberek voltak, akik végigvezették.
Kasan részt vettek benne, persze.
Kézről kézre adták már egy adott pillanatba
tárgyat? Voltak, akiket megneveztek, voltak, akiket mi találtunk meg. Különböző színvonalon jöttek össze ezek a beszélgetések egyrészt. Másrészt szerencsénk is volt, mert tudomásomra jutott, hogy a Bolyai nevezetű gimnáziumok azóta is, például jövő évben éppen Marosvásárhelyen fognak összejönni, és azon szeretném még itt lenni. És ott feltételeztük, hogy olyan diákok jönnek, akik hát valamivel többet sejtenek, hagyd ne mondjam, tudnak, mint én. Nem mindig volt így, de volt benne egy relatív élmény, amikor valaki megfejti ezt a rejtét. Ez önmagában egy játékfilm ötlet, hogy a városba elmentek kirándulni egy olyan kocsival, amire nem voltak lovak. Most akkoriban nem volt robbanó motor, meg nem tudom, én sorolhatnám az összes többi későbbi találmányokat, hogy hogy lehetett. És ez a srác rájön, hogy pedál, hogy hiákkal működhetett, tehát vagy ők maguk, vagy alkalmazottaik ottan hajtották ezt a szekeret.
Könnyen körvonalazódott a Bolyai kép ön számára is, meg a film számára?
Nem. Talán plasztikusabban, jobban dimenzionáltabban. A sűrű tragédiától, a legaljától kezdve talán csodálatos vallomások vannak, amikor jó a hang, tényleg csodálatosak, és ezek elég alaposan meg vannak vágva, tehát a legjavát próbáltuk ötvözni.
Most Gaussnak a személye nagyon erőteljesen körvonalazódik meg a hármójuk.
És amit a Mandics elmond, az is egy olyan dolog volt, hogy nem beszéltem meg bele, az egy vacsora volt, ahol ettünk, ittunk, ott volt a Nagy Ferenc, akitől többet vártam, csak sajnos már nem volt abban az állapotban, mert ő fordította le a Gauss leveleit, nem tudom hány év késéssel, de a Mandics ezzel, amit itten záradékban elmond, a lényegét fejezte ki, hogy a Gauss miért nem fejezte be ezt a kutatást, mert nagyon pontosan tudta, hogy felszámolhatja az addigi egzisztenciális nagyságát.
Ezt egyébként Mandics most kimondta, de a kutatásban benne van, a Bolyai kutatásban, ez
az
így?
Benne van különböző formákban, mert voltak mások is, hát nyilvánvaló, hogy németek már korábban is olvasták a Gauss leveleit, sőt volt egy olasz, aki szintén onnan jött rá, hogy van itt valahol a keleten egy Bolyai nevezetű ember, akiről hát például a Magyar Tudományos Akadémia eltanácsolta akkoriban, de az még nem történt meg tudománytörténetileg is, hogy ezt így helyre tennék. Nem csak az a kérdés, hogy ki volt az első, mennyire ment ez, mikor adták ki, nem közömbös, hanem az, hogy ki volt az, aki gátolta, akinek erre módja lett volna, miközben az apja Kebel barátja volt. Együtt nőttek föl tényleg, és rajongott érte a farkas végig. Tényleg, mint egy váteszre tekintett föl, citálta, levelezett, biztatta a fiát. És hogyha a fia akkoriban nem a katonai akadémiára kerül, hanem éppenséggel a Gaussnak a szárnya alá, feltetőleg félt is tőle, hogy túlszárnyalja. Vannak ilyenek.
Erre vonatkozóan vannak információk, hogy hogyan élték meg a bújaiak ezt tulajdonképpen?
Levelezésekben is vannak, ami megmaradt, és amiket ugye többszörösen publikáltak. Voltak éppen, volt is egy ilyen szakadás. Nem az a baj, hogy a János és az apja nem élt végig, nem tudom milyen harmonikus viszonyban. Voltak vitáik, voltak ellentétek, de a János elismerte az apjának a nagyságát. És ez fordítva is bekövetkezett. Ez nem azt jelentette, hogy a hétköznapok a teljes békességbe teltek, mert az apja vadul védte a Gaussot minden vonatkozásba. És a János meg pontosan tudta, hogy itt törtekedte az életének az értelme, nem csak a karrierje, nem csak az elismertsége, vagy a publikációs lehetőség. Hát arra, hogy ő ezt a úgynevezett főművét, az appendixet kiadja, valami három havi fizetése ment el, három havi nyugdíja. Ezért az elképesztő összeg volt.
Mennyire volt spontán minden egyes beszélgetés, találkozó a szakemberekkel?
Vannak, akik azt mondják, hogy adjuk le előre a kérdéseket, meg mondom, hát hogyha szeret szerepelni, vagy jó színész, akkor majd leadom, de nem vagyok benne biztos. Sokkal jobb az, hogy akár vágunk, ismétlünk, kiegészítünk, de csak annak van himpora. Arról lehet elhinni azt, hogy ez nem csak virág, hanem esetleg lepke, szárnyál szál majd, amit első intradára vallanak az emberek. Tehát legyen benne egy ilyen revelatív felismerés, lehetőleg.
Hány órás anyag volt, vagy van nyers anyag?
Ezt talán a itt álló producerem jobban meg tudná mondani, de ennek a két résznek 100 perc, minimum 12-14-szeres túlforgatás volt. És ez kell is. Ma ez nem pénzkérdés, és én sajnos ismerek olyan rendezőket, akik annak ellenére, hogy a videótechnika lényegesen olcsóbb, mint a film, mondanom se kell, pláne nem csak ma már az induláskor is. Ők előre megbeszélik a szereplővel, fölveszik magnóra a vallomását, kijegyzeteli gondosan, és azt mondja, hogy onnan folytasd. Ettől fogva aztán feszes vigyázba mindenféle fergeteges szorongásokkal vallanak a szereplőt. Azt szerintem nem jó.
Hogyan kell, vagy ön hogyan lazította őket?
Egyszerűen elmondtam azt, hogy bármikor megállhattunk, visszamehetünk, rákérdezhet, kiegészíthet, és így tovább. És hogy azt tartsuk be lehetőleg, hogyha nekem van egy kérdésem, mert úgy érzem, hogy se én, s pláne a közvetítőként elképzelt közönség se tudja követni, hogy akkor eresze le a hangját, hogyha fölteszem, hogy ne beszéljünk ketten egybe, mert akkor nem lehet elvágni. Ennyi. Ebben semmi akadály nem volt, sőt, érdekes módon, hogy szerintem a kisebb beosztású emberek nagyobb lelki erővel és szellemi javadalmakkal ajándékoztak meg.
Egyébként meddig érik önben egy téma, egy film? Meddig forgatja? Mikor van vége? Mikor érkezik el a pont?
Ezt filmjei változgatják. Például a Marosvásárhelyi pogromról készült egy 14 részes filmem. Marosvásárhelyen még nem vetítették le, azt lefogadom. Pedig dolgoztak benne a tévének az alkalmazottai, tehát sejtetik a dolgokat.
Mert hát ugye ennek még lesz egy része legalábbis. Hát, ön most úgy tervezik. Hát
kettőre próbálkozunk, igen.
Mi lesz a folytatás viszont?
Nem tudom pontosan a struktúráját, az attól is függ, hogy milyen szerencsével zajlanak a felvételek, de most azért megyünk Székelyudvarhelyre, mert ott ezen a múzeumok éjszakáján speciális vezetés lesz, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy maga a kiállítás milyen, tehát azt is megpróbáljuk reprodukálni, amennyire lehet a film segítségével, de kiváltképp azt, hogy a nézők, akik nem szakemberek, és ez a lényeg, mit olvasnak ki belőle, mit őriznek meg, milyen élményt. Van-e felismerés?
Nagyon szépek voltak az árnyjátékok, a homok animáció. Ezek mi?
Ez egy nagy mester szólő az életbe.
És ezek között. Hogyan jöttek be a képbe? Mikor érezte, hogy valami lírai dolog lazít?
Sokféleképpen meg lehet. Voltak, akik ezt vitatták, furták, és így tovább. És általában ahhoz szoktak hozzá, hogy ezek a levelek, mert ezek ugye írásos anyagok, amiből meg lettek fogalmazva, ez felolvas egy színész, de hát ez maga a dögunalom még, hogyha a legjobban is csinálja. Ebbe valami kicsi spiritus volt talán vizuálisan, és még hozzá kettős értelemben, mert egyrészt maga a homok animáció is, ugye, ami kvázi egy eltűnt és rekonstruálható, de nem feltétlenül realista szemléletet tükrözött, és hozzá pedig egy ilyen árnyátékkal maguk a színészek, a miskolciak voltak, és szintén az itt álló producer, operatőr, jóvoltából kötélnek álltak, és két nap alatt felvettük ezeket.
Ezek végigvonulnak majd a további részeken is?
Van még olyan anyag részben, de nem feltétlenül, majd igyekszünk mást is kitalálni. Hát ez, amit találtam, ezt én csodálatosnak tartom, és amit elmondtam, ezt a Tihi Gyula nevű, ezt alig ismerik. Én végeztem művészettől, dolgoztam a galériában, halvány fogalom. És most megkérdeztem, elég drága, mert viszonylag kicsik, mondjuk 10x10-es.
De mondjuk csak el, hogy mik ezek a hallgatók?
Grafikák. Grafikák elsősorban. Azt hiszem, hogy nem is volt festménye, de remek művek, mindegyik. És ez a Nemzeti Galériában van, valahogy megvásárolták valami hagyatékból. Természetesen a grafikának, mint sokszorosított technikának megvan az a jó tulajdonsága, hogy van egy bizonyos szám, ameddig ugye lehúzható, legalább 50 darab. Tehát ezek lappankatnak, és én arra vagyok kíváncsi, mert ez már korábban is megvalósult, hogy elmegyek a Hadtörténeti Múzeumba, vagy valamilyen hasonló, ilyen historikus katonai intézménybe, hogy folyik-e erről kutatás, hogy mit ábrázol. Mert ez most megvan nekem fénymásolatban.
A levelezések talán az emberi részét is egy picit kidomborítják a bolyaiaknak. Mennyit sikerült belőlük végül emberből nyújtani?
Nekem kell eldönteni, mi ezen elég sokat, mondjam úgy, hogy tököltünk, váltogattuk, és sokat vettünk föl, és még abból is vágtunk. Szerintem benne van a dráma, többszörösen a dráma. Egyrészt apa és fia között, ugyebár, és hát az is, hogy a Farkas hogy viszonyult a Gauszhoz, és hogy nem akarta elfogadni ezt, hogy voltaképp a fiát tönkretette. Tényleg tönkretette, mert elvágta előle az érvényesülésnek az útját azzal, hogy ne csak ilyen peregrinárius diákként fogadják be, hanem kutatóként, társként, amire abszolút alkalmas lett volna ez, nem kell olyan nagy ész, hogy felfogjuk.